Kedves gyülekezet, sok szeretettel köszöntelek benneteket is, hogyha megengeditek, akkor először Ábelnek meg Jonkának szeretnék mesélni valamit. Egy olyan történetet fogok mesélni, amit lehet, hogy már hallottatok, de én nagyon szeretem ezt a történetet, és a felnőtteknek mondom, hogy délelőtt újra elő fog kerülni még ez a történet az ige hirdetés kapcsán. Képzeljétek el, volt egyszer egy cirkuszi artista. Ezek az emberek olyan ügyesek, hogy képesek végigmenni egy kötélen, amit jó magasan, akár 20 méter magasan is kifeszítenek. És ez a cirkuszi artista, aki képes ezen a kötélen végigmenni, megkérdezte a közönséget, hogy elhiszik-e, hogy végig tudok menni ezen a kötélen. Mit gondolsz, mit mondtak? Azt, hogy persze, hogy elhisszük. Akkor ez az ember elővette egy talicskát, és azt mondta, hogy elhiszik-e, hogy ezt a talicskát végig tudom tolni ezen a kötélen. Mit gondolsz, mit mondtak az emberek? Azt mondták, hogy elhisszük. És ez az ember végig tolta a talicskát nagyon ügyesen. Aztán feltett egy harmadik kérdést. Hogyha elhiszitek, hogy át tudok menni a kötélen, hogyha elhiszitek, hogy át tudom tolni a talicskát, akkor ki az, aki belemer ülni? Te belemernél ülni egy olyan talicskával, amit egy szál kötélen tolnak át? Hát én sem. Én sem. És képzeld el, ott ez az ember, ez a, hát hogy is mondjam, ez az akrobata, megkérdezte a közönséget, hogy akkor ki az, aki belecsücsül? Senki nem jelentkezett, egyetlen egy kisfiú. Egy olyan kisfiú, mint te. Ez a kisfiú nagyon bátor volt, és tényleg beleült ebbe a talicskába, és ez a bácsi áttolta meg vissza egy szál kötélen. És hát mindenki odajött a kisfiúhoz, és megkérdezte, hogy hát hogy ilyen bátor vagy? Hát honnan tudtad, hogy nem fogsz leesni? Tudod, hogy mit mondott ez a kisfiú? Azért, mert az a bácsi, aki engem áttolt, és vissza, az az én apukám. És én nagyon jól ismerem az én apukámat, és ő biztos, hogy nagyon vigyáz rám. Ez a történet nekem azért tetszett nagyon, mert nekünk, mindannyiunknak van itt a földön apukánk, neked is itt van az apukád. Nekem, az én apukám nagyon messze lakik innen, de nekem is van apukám. De mindannyiunknak van egy másik apukája. Egy olyan apuka, aki az apukánknak is apukája, sőt a nagyapánknak is apukája. Tudod, ki ez? Őt úgy szoktuk hívni, hogy a mennyei atya. Ő a Jóisten. A Jóisten azt mondja magáról, hogy ő mindenkinek az apukája, és hogyha az életben olyan dolgok jönnek, amik olyan félelmetesek, mint például átmenni egy kötélen, vagy akár egyedül aludni egy szobában, akkor nekünk van egy mennyei apukánk, aki mindig vigyáz ránk, aki mindig ott van. Úgyhogy ezt szeretném neked mondani, hogy nincs olyan félelmetes dolog az életben, ahol ne lenne ott velünk a mi mennyei apukánk, és sosem vagyunk egyedül. Jó? Jó van, akkor a ti figyelmeteket is szeretném kérni. Jó, köszönöm. Egyetlen egy fél mondatot szeretnék a Bibliából olvasni nektek. Jakab levele 4. fejezet 8. versében van egy nagyon különleges felszólítás. Számomra az utóbbi időben nagyon sokat mond ez a fél mondat, ez a tényleg rövid és velős felszólítás. Szeretem Jakabnak a stílusát, mert ismeritek, nem érzelek sokat, kimondja a dolgokat. Jakab levele 4. fejezet 8. versében ez a fél mondat így szól. Ki sem kell keresni. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Húzódjatok közelebb Istenhez, közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Az utóbbi időben, hogyha szószékre állok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az ihletet, vagy a közösség jelen helyzete adja nagyon sokszor. És már azon veszem észre magam, hogy a Bibliát is, hogyha olvasom magamnak, akkor rögtön a közösségünk helyzete jut eszembe is, és mindent arra próbálok alkalmazni, és megmondom őszintén, hogy szeretném megérteni, és hogy is mondjam, nem csak megérteni, hanem megtalálni a kezelését annak a válságnak, ami jelenleg köztünk van. És ma direkt nem a válságról szeretnék beszélni, hanem arról a megoldásról, amire úgy érzem, hogy kezdek egyre inkább rátalálni. Hol van a hiba? Hol van a hiba abban, ezzel a kérdéssel nyitja Wieland testvér is az 1888-as üzenet című könyvet. Hol van a hiba a közösségünkben, nem csak itt Magyarországon, világközösség szinten, Ugye egy olyan erőteljes üzenetünk van, olyan üzenet van a kezünkben, és olyan múltunk van, mondhatjuk, hogyha az utóbbi 150 évre, és különösen a 150 évvel ezelőtti dolgokra nézünk, amit egyetlen vallási közösség sem mondhat el az utóbbi 200 évben magáról. Voltak nagyon jó reformmozgalmak, voltak, ismeritek a felvilágosodástól kezdve, nagyon jó bibliakutatótársaságok, nagy eredmények, de senki nem volt olyan hatásos ezek közül a mozgalmak közül, mint 160 évvel ezelőtt ez a bizonyos advent mozgalom. Ez az advent mozgalom, vagyis inkább most már 170 éve, ez egy olyan erőteljes mozgalom volt, hogy Amerika szerte mindenki tudott róla, sőt, Európa szerte is ismerték. Tudták, hogy van egy bizonyos csoport, akik azt vallják, hogy Krisztus hamarosan eljön. És ez a bizonyos csoport úgy értelmezte a Biblia proféciáit, amit előtte senki nem tett meg összefüggéseiben. Ez a nagy különbség a korábbi profécia magyarázók között, és azok között, akik ebben a nagy advent mozgalomban ott voltak, hogy összefüggéseiben értelmezték a proféciákat egyrészt, másrészt pedig egymástól függetlenül értették meg összefüggéseiben a proféciákat. Ilyen nem volt előtte a történelemben, legalábbis az apostolok kora óta. És újra csak felteszem azt a kérdést, hogy vajon hol lehet annak a megoldása, hogy egy ilyen erőteljes háttérrel rendelkező közösség mégis egy ilyen botladozó állapotban van, mint amit én tapasztalok önmagamon is, a környezetemen is, a közösségemen is. Úgy hiszem, hogy nem nyeretnekség feltennünk ezt a kérdést szerintem. Legyünk mi is olyan metszően egyenesek, mint ahogy Jakab. Tegyük fel a kérdéseket, és próbáljunk meg válaszokat találni rá. Azt olvastam a Bibliában, azt olvastam János evangéliumában, hogy egyetlen egy módon lehet egy közösség egy. Hogyha az atyával egy, hogyha a fiúval egy, akkor lehetnek egymással egyek, ugye? Erre emlékszünk. János evangéliuma utolsó fejezeteiben, hát nem tudom, háromszor biztos előfordul ez Krisztusnak a főpapi imádságában, amit így nevezünk. Úgyhogy az a kérdés vetődik fel bennem, és éppen egy Fehérvár csurgói emlékem kapcsán mondom ezt, hogy a legfontosabb kérdés ezek szerint az, hogy hogyan közeledhetünk Istenhez. Jakab azt mondja, közeledjetek, és közeledni fog. Ha közel húzódunk Istenhez, egymáshoz húzódunk közel, és emlékszem, hogy néhány hónappal ezelőtt, amikor itt voltam, kaptam egy ábrát itt az egyik délutáni tanfolyam alkalmával, hogy is nevezitek ezt? Továbbképzés alkalmával. Emlékeztek erre az ábrára? Ki az, akinél még megvan? Megvan, ugye? Ismerős. Ezen az ábrán azt olvassuk, hogy ez a megjobbulás útja. Öt lépésben felsorolja, és tényleg nagyon logikusan egymásra építi a tékozló fiú példázata alapján. Kinél van itt az ábra? Valaki? Valaki látja, nem? Emlékeztek, hogy mi az első lépés? Mi az első lépés a megjobbulás útján, vagy én úgy mondom, hogy az Istenhez való közeledésünk útján? Hogyan kerülhetünk közösségbe Istennel? Itt azt olvasom, az első lépés Isten személye és törvénye megismerése. Emlékeztek erre? Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy megismerjük Isten személyét és Isten törvényét? Mi az az első dolog, ami Isten személyéről eszünkbe jut, meg a törvényéről? Milyen gondolatot ébresz bennünk? Semmiet. A törvény színvonaláról mit tudunk? Tökéletes, így van. Nagyon örülök, hogy jó válaszokat adtok. Olyan válaszokat, amik sajnos nincsenek rajta ezen az ábrán. Azt olvasom itt, hogy az első lépés az Istenhez való közeledésben az Isten személye és törvénye megismerése, és itt a legtetején azt olvasom a megbocsátásnál, az új kezdetnél, hogy a tékozló fiú érezte atya megbocsájtó szeretetét, és ez gyógyítani kezdte. Ez szerint, az ábra szerint gondolkodtam én is nagyon sokáig, és nagyon remélem, hogy ma délelőttől kezdve senki nem fog e szerint gondolkodni. Ne haragudjatok, hogy kritizálom a saját műveinket. Teljesen logikus, ami az ábrán van, és teljesen jól leírja a tékozló fiú példázatát, sőt, az igék is nagyon tökéletesek, amik ide vannak idézve. A kommentár rossz. Tudnélik, ide legalulra nézzétek csak, mi van idézve, aki látja. János 3.16. Mit olvasunk ott? Úgy szerette Isten a világot. Így van. Azaz nem úgy mutatkozott be erkölcsi tökéletességében Isten a világnak, hogy ő elküldte a fiát, hanem egyszerűen csak szerette a világot. És hogyha az új kezdetről beszélünk, és a legutolsó lépésről, ahol azt olvassuk, hogy a tékozló fiú érezte atya megbocsátó szeretetét, és ezt gyógyítani kezdte, akkor hova tennétek ezt a lépést? Legeslegalúra. Igaz, hogy a tékozló fiú példázatában nem olvasunk egyszer se arról szót, hogy szeretet. Egyetlen egy dolgot olvasunk, hogy a tékozló fiú ül, nézi a disznókat, meg a moslékot, és azt mondja, az én atyám még a béreseit is szereti. Az én atyám még a béreseivel is emberséges, az én atyám tele van szeretettel. Nincs leírva ez a szó. De hogyha egy picit nyitottabb szívvel olvasjuk ezt a példázatot, a tékozló fiú pontosan az az atya szeretete miatt indult el. Az első lépés nem Isten törvényének és személyének a megismerése. Miért mondom azt, hogy nem Isten törvényének a megismerése? Az első lépés. Fel tudjuk-e kelteni az emberek érdeklődését Isten felé, hogyha a törvénnyel kezdjük?
Nem lesz motiváló tényező.
Azt mondja, hogy nem motiválás, azt mondod, hogy nem motiváló, azt mondod, hogy következmény.
Azt mondja, hogy először meg kell szeretnem azt a valakit.
Így van. Ez nagyon-nagyon fontos. Félre ne értsen valaki, nem a törvény ellen beszélek. Sőt, a törvény tükrözi Istennek a szeretetét. Hát én számomra ez a legkedvesebb, a negyedik parancsolat. Isten előre gondoskodott arról, hogy egy napot csak vele töltsek. Csak vele közösségben. Egy nap csak az övé meg az enyém. De hogyha arról indulok el, hogy oda megyek valaki elé, aki soha nem találkozott ezzel, és azt mondom neki, nézd meg nekem, milyen Istenem van, mert azt mondta, hogy ne öljek, ne lopjak, és még sok barátnőm se lehet, stb. Amikor a szobatársammal beszélgettem Isten törvényéről, akkor számára ez befogadhatatlan volt, a hetedik parancsolat. Miért is lehetne befogadó? De most tényleg, miért hinne nekem egy világban felnőtt, világhoz szokott ember, amikor azt mondom, hogy ne legyenek felelőtlen kapcsolataid össze-vissza. Miért hinne nekem? Addig nem hihet nekem, amíg be nem mutatok neki egy olyan házasságot, amiben szeretet van, nem? És akkor azt mondja, hogy hú, látom, ez nekem működik. Az az igazság, hogy ez meg is történt. Nem házasságot mutattam ugyan neki, de amikor már több évesek voltunk Erikával, akkor ez a szobatársam azt mondta, hogy tudod, tisztellek. Csak ennyit. Valamit a gyakorlatban, a szeretet gyakorlatát kellett bemutatnom. Nem tudtam bemutatni neki Isten törvényét. Nem tudtam bemutatni Istennek a személyét, a nagy erkölcsi mi voltát. Ez egy következő lépés, hogy Jönek is mondta. De hogy megértsétek, hogy nem magamtól szólok, és hogy erre a bizonyos első lépésre nem azért jöttem rá, mert néztem ezt az ábrát, és kerestem, hogy hol van a hiba. Teljesen ettől az ábrától, vagy ettől a diagramtól függetlenül olvasgattam Ellen White-nak a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvét. És a Gondolatok a hegyi beszédről eredeti kiadásának, nem tudom, csak az angol oldalszámokat tudom, a 104-105. Oldalon találjátok ezt. Azt írja, a legeslegelső lépés az Istenhez való közeledésben az, hogy megismerjük és elhiggyük az ő irántunk való szeretetét. Mert éppen az ő szeretetének vonzása vezet minket ő hozzá. A legeslegelső lépés az, hogyha Istenhez akarunk közeledni, hogy meg kell ismernünk, és el kell hinnünk az ő irántunk való szeretetét. Minden itt kezdődik. És hagyd mondjam ezt a közösségünk összefüggésében, nem állást foglalva senki mellett, sokan tudjátok a véleményemet, és ha most elmondanám, többség szerintem meglepődne. Nem egyházpolitikáról beszélek. Egyszerűen arról, hogy vajon mit akarunk egymásnak átadni. Az igazságot, ami Isten törvényében megjelenik, vagy azt a Krisztust, akiről az elmúlt egy órában beszéltünk. Azt a Krisztust, akit azért küldött értünk az Atya, mert szeretett minket. Előtte. Az előtt, hogy nekünk egyáltalán a bűnről fogalmaink lennének. Azt sem tudjuk néven nevezni, hogy mi a bűn, hogyha Krisztus nem mutatta volna meg. Nem? Minden itt kellett, hogy kezdődjön. Azt olvasom, a legeslegelső lépés az, hogy megértsük, hogy Isten szeret minket. Ez egy annyira egyszerű, annyira már-már elkoptatott mondat, hogy sokszor nem tudunk vele mit kezdeni, és a gyakorlatban igen kevéssé tudjuk alkalmazni. Én, talán majd később említek egy példát, de azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy, hogyha ez az első lépés, akkor ez az első lépés át kell, hogy hassa az egész folyamatot. És teljesen korrekt, amiket az Árda leír. Lesz fogalmam, miután Isten szeretetét megismertem, utána lesz fogalmam az ő törvényéről. Mert éppen az ő szeretetében Krisztus halálában mutatta meg, hogy milyen magasztos az ő erkölcsi mi volt, nem? Éppen emiatt jutok bűnismeretre. Éppen emiatt lesznek fogalmaim arról, hogy mi a bűn. Éppen emiatt ismerem fel önmagamban is a bűnt. És éppen emiatt juthatok megbánásra. Itt azt mondja a legutolsó pont, hogy eljutok arra az örömre, hogy Isten nekem megbocsájtott, és újra kezdhetem az életemet. Hogy menjek tovább? Egy kicsit, ha szabad, még drasztikusabb leszek, jó? Tehát egy problémát szeretném, hogyha örökre kiirtanánk az életünkből. Minden Isten szeretetével kezdődik. Nem a törvényével, nem az igazságával. Először a szeretet. Hogyha idézhetek még egy utolsó igét, mi az, amit az embernek leginkább kell kívánni? Irgalmasság az. Nem az igazság, az irgalmasság. Utána jön az igazság. Elválaszthatatlanul, de a sorrend mindig ez. Amikor ezt az ábrát nézegettem, és láttam, hogy az utolsó lépés az új kezdet, akkor azon gondolkodtam, hogy a mi gondolkodásunk középpontjában leginkább a Római Levél 7. fejezete van. Mármint ez árad belőlünk elsőre. A Római Levél 7. fejezetében olvasunk arról az emberről, aki hát, életem legnagyobb részében én vagyok, én voltam, aki látja a törvényt, látja az Isten törvényét, látja ezt a színvonalat, és látja, hogy jó, megegyezik a törvénnyel, hogy jó, sőt, fel is ismeri, hogy mi az a bűn. És mit mond? Látom, de látok, mit látok még? Emlékszünk a Római Levél 7. fejezetére? Idézzétek nekem. Látok egy másik törvényt. Látom az Isten törvényét, milyen tökéletes. Látom az Isten törvényét, hogy mennyire magas erkölcsi színvonalat állít elém, és elcsodálkozom egyszerűen, azt mondom, hogy igen, így akarok élni. De látok egy másik törvényt. Mi a törvény? Lehet-e a törvény alól kibújni? De körülöttünk minden azt sugallja, hogy lehet. De az Isten törvénye, meg ez a bizonyos másik törvény a tagjaimban, ez olyan törvény, mint amit Newton mutatott nekünk 500 évvel ezelőtt. Tudjátok, hogy Newton milyen törvényre jött rá, ami tényleg törvényerejű? Erre. Hogyha én ezt 100-szor elejtem, akkor hányszor fog megtapadni itt fent? Egyszer sem. Miért? Mert ez egy törvény. A gravitációnak ez a törvénye. Hogyha valaminek le kell esni, akkor az leesik. Pál apostol azt mondja, látok egy másik törvényt a tagjaimban, ez törvényerejű. Olyan, mintha meg akarnék kapaszkodni a plafonon, de folyton leesnék, leesek. Ez törvényszerűség. És azt látom nagyon sokszor, hogy a gondolatok középpontjában ez van. Emlékszem, tényleg emlékezetes, ültünk körben egy szombatiskolán, egy másik gyülekezetben, és az evangélium szépsége már úgy kezdett feltárulni. És volt ott egy testvér, akinek a gondolkodás mondja, tudom, hogy tehát Róma 7 és semmi több. És már arról kezdtünk beszélni, hogy igen, az Istenben micsoda erő van, meg mi mindent képes bennünk elvégezni, és ő azt mondta, hogy na de állj, akkor jön a sátán és elrontja. Aztán, amikor ez először megesett, akkor még jót mosolyogtam, de amikor a harmadszorra, negyedszer és ötödszörre is megesett, akkor arra kezdtem rájönni, hogy létezik az, hogy ennek a testvéremnek még nem volt olyan tapasztalata, ami ellent mondan a Róma 7-nek. Ennyi a kereszténység, amit itt olvasok. Látom, hogy az Isten törvénye tökéletes, de látok egy más törvényt az én tagjaimban, amely rabul áld engem, és olyan nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem. Erről szól a kereszténységünk? Parancsolj! Hú, de jó, hogy valaki itt van, így van. Így van. Attól tartok, hogy a kereszténység jó része, és most nem csak az adventista közösségről beszélek, sőt, nagyon remélem, hogy elsősorban nem az adventista közösségről beszélek, akik már hallottunk 88-ról, de a kereszténység nagy része Róma 70-nél. Látok egy más törvényt, ennyi. Itt van ez a másik törvény, mit tudsz csinálni? Azt tudod csinálni, amit Ildikó idézett itt szombatiskolában, azt szokták mondani a protestáns keresztények, hogy milyen jó, hogy Krisztus megtisztít, és innentől kezdve nem kell a bűnt néven nevezni, mert Krisztus úgyis megtisztított, vége. Ezzel lezárják az egészet. Azt olvasom a Római Levél 7. fejezetében, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében, és azt is látom, hogy van egy másik törvény a tagjaimban, és engem rabul át. Amikor új kezdetet olvasok, és Róma 7 szemüvegén keresztül olvasom, akkor mi az új kezdet? Mi kezdődik előről? Van egy ige, amit nem fogok felolvasni, szeretném, hogyha mindenki kinyitná a Bibliáját, és mindenki magának olvasná fel. És meg fogjátok érteni, hogy hát lehet, hogy egy kicsit szégyellős vagyok felolvasni. Nem nagyon szoktuk ezt az igét idézni. Ezékiel könyve 36. fejezete az új szívről beszél. Az új szív ígéretéről. Az új szívről, amelyre azt mondja Isten, hogy új szívet adok belétek, elveszem a kőszívet, és a lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy parancsolataimban járjatok. Ez nagyon szép. De a 36. fejezetben van egy olyan vers, amin én megbotránkoztam. Vagyis olyan hasonlatot használ, ami hát nem megbotránkoztató, de nézzétek meg, a 17. verset magatokban olvassátok el. 36, Ezékiel 36-17, az én Bibliámban 815. oldal. Felfedezitek ezt a, hát hogy is mondjam, Ezékielnek vannak a legkeményebb hasonlatai. Én most újraolvasom Ezékiel könyvét, és egészen elképesztő, hogy az Úr mi mindent fel nem használt arra, hogy Izrael tanítsa Ezékielen keresztül. Testvéreim, itt van ez a hasonlat. A mózesi törvényt ismeritek. Ez egy visszatérő dolog, és mindig mindannyiszor megtisztulási áldozatot kellett hozni. Mindannyiszor megtisztulási áldozat, és mindannyiszor tisztának lett nyilvánítva. Ezt jelenti az új kezdet? Felolvashatom? Jó, jaj, gyerekek kimentek. Jó, bocsánat, a gyerekek előtt nem akartam. Azt írja, embernek fia, mikor Izrael háza a maga földén lakott, megfertőztette azt életével és cselekedeteivel. Mint a havi betegség tisztátalansága, olyan volt élete előttem. Testvéreim, ez a ciklikus újrakezdésről szól. Megtisztulás, utána újra betegség, megtisztulás, újra betegség. Tudjátok, hogy ez Ellen White-nál bizony ott van az írásaiban? Nekünk már nem ez a kiadásunk van meg. Az Evangélium Szolgáinak volt egy 1892-es kiadása, az nincs meg magyarul. És abban van ez a mondat, a negyedik bizonságtételekben is megtaláljátok. Azt mondja, sok gyakorló keresztény nem tudja, mi az igazi megtérés. Imádkoznak és vétkeznek. Vétkeznek és imádkoznak. Életük tele van rossz hiszeműséggel, családsággal, irítséggel, stb. Ilyenkor még az imádság is utálatos Isten előtt. Ismeritek ezt? Vétkeznek, imádkoznak, imádkoznak, vétkeznek. Nem én találom ki, ide van írva. Ellen White leírta ezt az állapotot. Ezékiel leírja ezt az állapotot. Az új kezdet nem ezt jelenti. Az új kezdet nem azt jelenti, hogy közeledek az Istenhez, de látok egy más törvényt, és újra csak rabul áld engem. Janek itt már említette a Római Levél 8. fejezetét. Először János 8. fejezetére gondoljunk. Mit mond Jézus? Akiket a fiú megszabadít, ha titeket megszabadít, mennyire lesztek szabadok? Valóság. Miért mondja azt Krisztus, hogy valósággal? Mert tényleg, tehát azért alá akarja húzni, hogy szabadok lesztek, nem valamennyire, nem megbocsájtom a bűnödet és elmehetsz. Amikor Krisztus ugyanebben a fejezetben azt mondja egy asszonynak, hogy megbocsájtattak a te bűneid, én sem kárhoztatlak téged, mit mond utána? Eredj el és többé ne vétkezzél. Eredj el és többé ne vétkezzél. Én amikor a Római Levél 8. fejezetét mellé tettem a 7. fejezetnek, és nézzük meg együtt, jó? Keressük meg ugyanazokat a kifejezéseket mind a kettőben. Róma 7 és Róma 8. Római Levél 7. fejezet 18. versét, nem, 23. versét olvasom a legvégén. Látok egy másik törvényt az én tagjaimban, ez ellenkezik az elmém törvényével, tudnék, elmémmel már elfogadtam Isten törvényét, és rabul áld engem a bűn törvényének. Hány törvényt látunk? Isten törvénye az elmémben, bűn törvénye a tagjaimban. 8. fejezet. Második vers. A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye. Ez hanyadik törvény? Ez az első? Biztosak vagytok benne? Mert akkor az Isten törvénye megszabadít engem. Ez egy harmadik törvény. Amelyik teljesen összhangban van az elsővel, csak nem arról szól, amit olvasunk a római levélben, hogy az írás mindent bűn alá rekesztett, és a bűn oldaláról fogalmaz meg. Azt mondja, nem a bűn oldaláról, mert az halál, hanem a Krisztusban való élet lelkének törvénye. A Krisztusban való élet lelke a Szentlélek. Azt mondja, van egy új törvény. Tudtok róla, keresztények? Van egy új törvény, a Szentlélek törvénye, amely megszabadít engem a bűn és halál törvényétől. Azaz, ami engem eddig rabuládott, és függője voltam, és nem is tudom, már mondok egy olyan példát, ami engem most nem érint, de mit tudom én, dohányoztam világéletemben. Nem törvényként működik bennem, hogy a mozdulatot majd rágyújtani? Mondok egy olyat, ami engem érint. Bekapcsolom a számítógépemet, és amíg én számítógépes játékokat játszottam, körülbelül hát nem tudom hány évvel ezelőttig, bekapcsoltam, ott volt az ikon, az első gondolatom mi volt? Na még egyet. Nem lehet megszabadulnunk, amíg nincs egy másik törvény, amely ezt felülírja. A kérdésünk az az, hogy hogyan tovább, vagyis hogyan gondolkodunk erről az egészről. Úgy, mint ez a testvérem, akiről meséltem nektek, hogy na de vigyázzunk, mert ott van az emberi természet, mert ott van a test. A testet azt nem lehet kiírtani. Tudjátok, hogy a testet ki lehet írtani? Ki lehet írtani az emberi természetet? Hú, vigyázzatok! Mert hogyha itt nagyon könnyen lehetünk gnosztikusok. Itt van bennem az emberi természet, amely önzésre hajlik, amely tele van kívánságokkal, étvágyjal, mindennel. Ki lehet írtani gyökerestől, vagy nem? Csak az új értelemtéskor. Pali?
Hát hogy is mondjam? Ha megöldösöm a testemet, kellett elítani.
Megöldösöm. Na, beszéltünk a halálról. Milyen halálról beszél a Biblia? Olyan halálról, hogy még valami tovább él? Vagy mind érzéseik, mind terveik, hogy írja a Prédikátor könyve? Mind gerjedezéseik, immár többé nincsenek. Jó, olvasok valaki olyat, akinek hinni fogtok, jó? Ezt Ellen Goldwhite írja a... Igen. Az Idők jelei című folyóiratban 1891. augusztus 10-én. Ugyanaz a hatalom, amely a vizet átváltoztatta a kárnai mennyegzőn, képes arra, hogy gyökerestől kiírtson minden gonoszt a természetünkből, és az isteni természet részeseivé tegyen. Mielőtt még valaki félreértené, felolvasható angolul is, ha gondoljátok. Ez a szó van ott, hogy eradicate. Radikális, radix, tudjátok mi? Gyökér. Kigyökerezni, ezt a szót használja. Azt mondja, ugyanaz a hatalom, amely a vizet átváltoztatta a kánai mennyegzőn, képes arra, hogy gyökerestől kiírtson minden gonoszt a természetünkből, és az isteni természet részeseivé tegyen. Emlékeztek, hogy hol mondja azt a Biblia, hogy az isteni természet részesei leszünk? 2 Péter 2, ugye? Vagy bocsánat, 2 Péter első fejezet, 3.-4. verse. Ott azt mondja, hogy kikerülhetünk minden romlottságot, amely a kívánságban van. Minden romlottságot. Nem gnosztikus tanításokat próbálok nektek átadni. Itt nem arról van szó, hogy Krisztus kiírtott mindent a természetemből, és megistenültem, és vége. Nem erről beszélünk. Egyáltalán nem. De hogyha nem értjük meg Krisztus munkájának a mélységét, akkor soha, de soha nem fogjuk megtapasztalni a munkáját. Soha. Hogyha nem tűzzük ki a lehető legmagasabbra az ászlót, hogyha nem tulajdonítjuk Krisztusnak a lehető legnagyobb erőt, akkor nem tudja ezt az erőt gyakorolni az életünkben. Ez az ígéret, hogy kiírt minden gonosz gyökerestől a természetünkből, ez egy örökkévaló ígéret, de nem örökkévaló hatással. Ami azt jelenti, hogy ma, ha az ő szavát hallom, és nem keményítem meg a szívemet, ma tudja ezt elvégezni bennem, nem holnap, és nem tegnap. És nem tud előre erőt adni holnapra, ilyen értelemben. A bűn feletti győzelmet ma adja nekem. Az a kérdés, hogy elhisszük-e, hogy képes ugyanaz a hatalom, ugyanaz a teremtő hatalom, amely a vízből olyan mustot csinált, hogy a vőfély azt mondta, hogy más ilyenkor a legrosszabbat hozzá elő, amikor mindenki eleget ivott, és már senkinek nincs kedve inni, és mindenki tele van, akkor már jöhet az alja Isten, hogy mostanra tartogatod a javát. Na ez a teremtő erő. Ez a teremtő erő képes az én természetemből. Az én természetemből minden gyökeresen kiirtani. Igen, azt írja a római levél. Nézzétek meg a 6. fejezet 6. verse, itt is van nyitva a Bibliánk. Tudván, hogy az új emberünk ővele együtt megfeszítetett, és itt át lehet húzni azt a szót, hogy megerőtelenül jön, mert arra két szó van a görögben, és ez nem az. Hogy tehetetlenné váljon a bűnnek teste. Hogy ne szolgáljunk a bűnnek. Tehetetlenné válhat bennünk az emberi természet. Azt írja a Jézus élete című könyv, hogy Krisztus igazságossága nem egy olyan ruha, amit magunkra öltünk, és el lehet takarni vele, ha meg nem bánt és el nem hagyott bűnöket. Krisztus igazságossága, és erre nagyon figyeljünk, egy életelv. Olyan életelv, azt írja, amely átalakítja a jellemet, és ez a legfélelmetesebb számomra, ellenőrzése alá vonja, vagyis kontrollálja az egész viselkedést. Nem egyszerűen csak a gondolataimat tisztítja meg, és a tetteimet, és felveszek egyfajta külső, belső, rezignált állapotot, és nincs bajom senkivel, hanem amikor munka közben a feleségem megzavar, ha a Szentlélek kontroll alatt tart engem, akkor még az érzéseim is nyugodtak lesznek. Mert a jellem, és ismét csak idézek, miből áll a jellem? Hú, tudjuk idézni? Ellen White hogy írja, miből áll össze az erkölcsi jellem? Tettek?
A gondolatok és érzések.
Köszönöm. Nem tettek, nem beszélt. Gondolatok és érzések. Én erre gondolni sem mertem volna. Krisztus azt mondja, csak tiszta jellemmel léphetsz be az országomba, mert nekem tiszta volt a jellemem. A tiszta jellem, én azt hittem, hogy legyen tiszta a hitem, legyenek tiszták a cselekedeteim. Nem, azt mondja, az érzéseidet is akarom. De amikor Krisztus valamit állít elénk, hogy ezt érd el, tiszta gondolatok, tiszta érzelmek, akkor ő nem csak elénk állítja, hogy na ezt érd el, és nézzem, hogy hogy kaparsz. Nézem, hogy hogy tolod azt a kedileket, hogy volt szó a szombatiskolában róla. Azt mondja, én erre a kettőre képes vagyok neked erőt adni. Azt mondja, a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye képes megszabadítani engem. A buta gondolatoktól, az összekavart gondolatoktól és az összezavart érzelmektől. Itt kezdődik minden. A tettek, a szavak, minden innen indul ki, nem? Képes az érzéseinket és a gondolatainkat is átformálni. Legyünk őszinték. Azért az elsővel, hogy a gondolatainkat át tudja formálni, ezzel még egyet is értünk. De ugye, hogy nehéz egy picit lenyelni azt, hogy, vagy elhinni azt, hogy Krisztus az érzéseimet is át tudja alakítani? Könnyű ezt befogadni? Könnyű ezt megemészteni? A magam részéről azt mondom, hogy nem. De muszáj szóba állnom vele. Én tiszta érzéseket szeretnék, semmire nem vágyom jobban, mint hogy a gondolataim és az érzéseim tiszták legyenek. Tiszták. Képzeljétek el, milyen így elmenni egy küldött értekezletre. Egy Krisztus átformálta az érzéseimet és a gondolataimat. Tiszták az érzéseim, tiszták a gondolataim. Ha ez megvan, akkor úgy állhatok ki az igazság mellett sziklaszilárdan, hogy közben senkit nem teszek tönkre. Én erre vágyom, én ilyen keresztény szeretnék lenni. Azt mondja, hogy az élet lelkének, a Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Többé nem törvény felettem, Sátánnak a törvénye. Aznap, amikor én Krisztust befogadom, aznap biztosan nem. És hol van itt az a bizonyos első lépés, amit itt emlegettem nektek az ábra alapján? Megtaláljuk a 8. fejezetben? Nem kell sokkal tovább olvasni. Az Galata levél. A 8. fejezetben a következő verset nézzük csak meg. Ami a törvénynek, azaz a bizonyos legelső törvénynek, az elmém törvényének, azt, hogy ne ölj, ne lopj, stb. Lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a testem miatt, a természetem miatt. Isten az ő fiát elbocsájtotta a bűntestének hasonlatosságában. És a bűnért, és kárhoztatta a bűnt a testben. Hol van az Isten szeretete? Isten az ő fiát elbocsájtotta. Hol van ez másképp megírva? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte. Pál sem mondja ki, hogy azért, mert Isten szeretett minket. Egyszerűen azt mondja, hogy Isten elbocsájtotta az ő fiát. Miért? Az a bizonyos, abszolút nem logikus dolog, amiről itt beszélgettünk, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Nem logikus, hogy Isten elbocsássa a fiát. Miért? Miért engedni oda az egyszülöttet? a gazdát, amikor a szülős gazdát, amikor olvasom, hogy megölik az összes szolgáját, és azt mondja, a fiamra hallgatni fognak. Ilyen naivitást. Az Isten, mintha naív lenne, de nem naív. Nem naív, csak nincs rá emberi logikus magyarázat, hogy miért adja oda ezeknek a használhatatlan szőlőmunkásoknak a fiát. És a fiút megölik, emlékeztek, és kivetik a szőlőből. De a fiú nem hiába halt meg. Abban a történetben az egy nagyon gyászos történet. Ott úgy tűnik, mintha a fiú hiába halna meg, de nem erről van szó. Egyáltalán nem hiába halt meg. Azt mondja, hogy azzal, hogy ő odaadta magát értünk, utat nyitott arra, hogy ez az új törvény megjelenjen bennünk, az ő életének, lelkének törvénye. A Krisztusban való élet lelkének törvénye. Felülír mindent, felülírja az érzelmeimet, és felülírja a gondolataimat. Az az igazság, hogy másra sem vágyom az életben. Rendezett élet, rendezett gondolatok és rendezett érzések. Tudtok ennél jobbat mondani? Tud ennél bárki jobbat mondani? És képzeljétek el, hogy ez egy olyan élet, ami tele van tettekkel, tele van emberi kapcsolatokkal. Tudnélik, nem tudom, ki ismerkedett közületek keleti vallásokkal, de ott is megvan. Nyugodt érzések, nyugodt gondolatok. Csak az a titka, hogy zárkózz el mindenkitől, és ne csinálj semmit. Krisztus viszont azt mondja, menj ki az emberek közé, az egész világra elküldelek benneteket, és közben az érzéseitek és a gondolataitok rendben lesznek. Akkor most hogy legyek nagyon rossz. Láttatok már ilyen embert? Láttatok olyan embert, akinek harmóniában vannak az érzése és a gondolatai tökélete? Láttatok már tökéletes embert? Így kérdezem. Válaszoljatok nyugodtan, őszintén. Oké. Nem. Hogy nevezzük ezt a folyamatot, amiről eddig beszéltem?
Ez egy nem igazságos, mert azért biztos voltak ilyen megnyilvánulások,
azt mondom. Jó esetben. Hogy hívjuk ezt a folyamatot, amiről itt beszéltem? Igen, más szóval egy hosszú kifejezésünk van rá. Hangosan. Mi által?
Hit.
Mi a hit?
Hit által az
a remélet dolgok valósága is. A milyen dolgokról?
Nem.
Nem látott. Az a helyzet, hogy amikor hiteltelen megazolásról beszélek, mindig az szokott lenni a kérdés, és emlékszem, hogy most éppen egy prédikátor kapcsán tették fel ezt a kérdést, hogy otthon is így élsz? Szóval ez az első reakciónk, hogy én még nem láttam ilyet. Persze, mert a hit általi megjózuláson nem látott dolgokról való meggyőződés, és amíg azt várjuk, hogy lássunk végre egy ilyet, nem lesz soha kézzelfogható az életünkben. Sőt, az az igazság, hogy aki szkeptikusan áll hozzá, amikor már egy igazán odaszentelt emberrel találkozik, már azt is fanatizmusnak fogja tartani. Ugye ismerjük ezt a törvényszerűséget. Vegyük például Mikeás prófétát, amikor oda hívják, hogy van-e még prófétád? Hát, még egy van, de az gyűlölöm, mert mindig rosszat prófétál. Mit látod benne, szent embert? Nem. Gyűlölöm, mert mindig rosszat prófétál. Ne a szemünket kövessük. Ne a szemünket akarjunk látni valakit, akinél ez már működik. Testvérem, te kell, hogy legyél az, akinél működik. Én nem tudom neked megcsinálni, más nem tudja a te életedben megcsinálni. Egyedül Krisztus hajthatja végre. És lehet, hogy éppen ti lesztek az első példa egyen-egyenként. Lehet, hogy ti lesztek azok, akik talán példakép lesztek egy egész közösség számára. Miért ne lehetnétek? Miért ne lehetnék én is példakép? Nem magamról fogom kimondani azt, hogy most már példakép vagyok. Magamról talán nem is fogom tudni. Amikor a keresztény tökéletességről, amikor a megszentelődésről beszélünk, és szkeptikus visszajelzéseket kapunk, hogy idézzek nektek még egy dolgot, ez még radikálisabb, mint amiket eddig felolvastam. Revient Heraldban 1890. decemberben írta Ellen White ezt. Félre a magyarázkodással és a képmutatással. Ne mondd ezt mosolyogva. Senki sem várhatja el az embertől, hogy tökéletes legyen. Ez bizony egy szánalmas álarc. Ezt nem én mondom, ezt Ellen White írta le 1890-ben. Amikor a keresztény tökéletességgel szemben így reagálunk, hogy jó, de én még nem láttam ilyet, meg jaj, ne csináljuk már, akkor az lehet egy szánalmas álarc. Szánalmas maszk, így írja. Azért, mert nagyon sokan abba burkolóznak, hogy én még olyat nem láttam, tehát nincs. Ildikó, gondolom nem ilyen megfontolásból mondtad, hogy nem. Én sem ilyen megfontolásból mondom, hogy nem, persze. Ellen White maga írja, hogy ez egy nagyon ritka tapasztalat a világnak ebben a korszakában. De ha nem hiszünk benne, akkor nem lesz valóság. Ha hiszünk benne, mivel hit általi megigazulás. Ha hiszünk Krisztusnak ebben az erejében, hogy ő nem csak képes megbocsájtani a bűnöket, hanem arra alapozva, hogy ő szeret minket, végig megyünk ezeken a lépcsőkön. Az ő szeretetének vonzásától, a törvény megismeréséig, a bűn felismeréséig, a bűnből való megtisztulásig. Ha a szeretetére alapozunk, akkor képes végigvinni ezt bennünk. Pál azt mondja, nincs erőm, a jó véghezvitelét nem találom. Aztán amikor már Krisztusról beszél, Krisztus hatalmáról, akkor azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban. Nem mondja a Filippi levélben azt, hogy nincs erőm. Nem mondja a Róma 8-ban azt, hogy nincs erőm. Szükséges tisztában lennünk ezekkel a törvényszerűségekkel, hogy bizony létezik a bűn törvénye, de szükség van arra, hogy erre a törvényre is gondoljunk. Krisztusban való élet lelkének törvénye mindenből képes kiszabadítani. És hogy befejezésül hagyd térjek vissza erre a példára. Newton törvényét meg lehet másítani valahogy? Hogyha ez vasból van, és én ide teszek egy nagy elektromágnest. Merre fog működni a gravitáció? Az is gravitációs erő, ne felejtsük el. Ugyanolyan gravitációs erő, mint hogy a Föld vonza, vagy ez a nagy elektromágnes. Ez egy fizikai példa, lehet, hogy buta példa. De gondoljunk erre. Krisztusban a törvényszerű a felfelé zuhanás. Krisztusban ez a törvény. Felfelé zuhanni. És hogyha nem ejtettem itt túl sok szót arról, hogyha megengeditek, ha gondoljátok még egy 3 percben, hagyd szóljak arról néhány szót, hogy mit jelent az, hogy elesni. És Ábel már nincs itt, de a neki mondott történet alapján. Hogyha kiteszek ide egy pallót, ki az, aki végig mer rajta menni? Oda, a földre. Bárki végig megy rajta. És ugyanazon a pallón 20 méter magasan már nem tudunk végig menni. Miért? Mert félünk, hogy leesünk. Ellen White, tudjátok, mit ír a botlás nélkül való közlekedésről? Azt mondja, hogyha teljesen botlás nélkül akarunk előre haladni a keresztény életben, akkor 2 dologra van szükségünk. Egyrészt egészen bizonyosnak kell lennünk abban, mint az a kisfiú, hogy egy mindenható kéz tart minket. És a második, hogy végtelen irgalom fog utánunk nyúlni, hogyha mégis elesnénk. Nézzétek meg, azok az emberek, akik, vagy gondoljatok önmagatokra, ha tudom magamról, hogy nem esek nagyot, hogyha leesek, akkor nem is esek el, nem? Itt van előttem az a vonal, amit kihúztak, hogy bármi, végig megyek rajta gond nélkül. De ha tudom, hogy 20 méter magasan vagyok, és egyetlen egy apró hiba, és én nekem végem, akkor nem fogok tudni végigmenni, már a félelem miatt sem. De mi nem a félelem lelkét kaptuk. Ha botlás nélkül akarunk járni a keresztény életben, ezt írja a második Biblia kommentárban. 2 dologban kell bizonyosak lennünk, hogy egy mindenható kéz tart minket. Megvan az egyensúly. De ha mégis elesnénk, végtelen irgalom, jól értünk. Azt mondja, fiacskáim, ezeket azért írom, hogy ne vétkezzetek, de ha valaki mégis, van szó szólunk. Azonnal, azonnal. Amikor ezekkel a gondolatokkal először találkoztam, megmondom őszintén, nekem olyan biztonságérzetet adott, hogy mintha megkönnyíteni az életet, nem? Rendbe hozza az érzéseinket és a gondolatainkat az a tudat, hogyha elesek, akkor is azonnal utána nyúl. Mert már nem az a törvény, hogy el kell esnem, hanem az a törvény, hogy nem kell elesnem. Ez az új törvény. És ha mégis elesek, ezt tudjátok, mire hasonlít? Mint az az ember, aki, és most megfordítom negatívban, hogy néz ki. Mint hogyha én itt ugrálnék előttetek, és ti azt mondanátok, hogy repülsz. A hitáltalmi megközelítés ilyen. Repülnünk kell, és én a magam eréből mire vagyok képes, hogy ugráljak. Mint a gazdag ifjú, akiről mindenki azt mondta, hogy hát ez a férfi, ez tökéletes. Tökéletes a jelleme, mindenet tökéletes, és belül nem volt az. A gazdag ifjú ugrált, és azt hitte magára, hogy repül. Mózes megpróbált türelmes lenni, és mit csinált? Megölt egy egyiptomit, és olyan lehetett a tekintete, amikor azt az egyiptomit elintézte, hogy másnap a testvérei, már mint a izraelita testvérei azt mondták, hogy hoho, minket is meg akarsz ölni? Ezt a tekintetet már ismerjük. És hogy halt meg Mózes? Mit mond róla a Biblia? A világ legszelidebb embere volt, mintha új törvényt látnék. És Mózesből mégis kiütközik. Mégis egyszer, egyetlen egyszer elesik. Elveszíti a türelmét. És Krisztus a bűnt bűnnek nevezi, azt mondja, nem léphetsz be. Nem léphetsz be, mert rossz fényt vetettél rám, rosszul mutattál be engem. De mivel nem ez volt Mózesben a törvény, hogy ő azért esett el, mert ilyen a természete, és azért, mert felhúzták. Nem. Ne keressünk Mózes elesésére magyarázatot. Nincs magyarázat rá. Benne az volt a törvény, hogy a világ legszeidebb embere. Ne keressünk magyarázatot arra, hogy miért esett el, mert hogyha meg tudjuk magyarázni, akkor nem is esett el, akkor az nem bűn. Ugye ez a bűn természete. Mózes Krisztusban volt. Elesett, de egy végtelenül irgalmas kéz nyúlt utána. És azt mondta, hogy nem mehetsz be a földi Kánaánba, és ezért elvitte a mennyei Kánaánba. Azt hiszem, hogy ez a kulcsa a megszentelődésnek, hogyha megértjük, hogy Isten szeret egyszerűen, csak úgy, ahogy vagyunk. Ne a bűneinkkel kezdjük, ne azzal kezdjük, hogy de én ebben és ebben és ebben bűnös vagyok. Azért ne itt kezdjük, mert egyrészt, hogy mondjak egy leleplező dolgot, amikor az ember ezzel kezdi, hogy én ebben és ebben és ebben bűnös vagyok, amögött még van egy jókora egoizmus. Lám, én tudom. Nem, a bűnbánatot Krisztus adja. Krisztushoz kell menni. Őt fejedelemmé és megtartóvá emelte az Isten, hogy adjon bűnbánatot, és minden csak ezután következik. Befejezésül hagy olvassam el nektek még egyszer ezt az igét és ezt az idézetet. Ahhoz, hogy botlás nélkül haladjunk előre, és ezek szerint ez létezik. Két dolgot kell biztosan tudnunk, hogy egy mindenható kész tart bennünket, és végtelen irgalmat gyakorol felénk, ha mégis elesnénk. Fiacskáim, ezeket azért írom, hogy ne vétkezzetek, de ha valaki mégis vétkezik, van szó szólunk az Atyánál. Én kívánom nektek, hogy érezzük és lássuk meg Istennek ezt a szeretetét nap, mint nap. És ez képes minket megtartani. Valóban képes minket megtartani az igaz úton. Amen.
Szerető mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked, hogy valóban Atyának szólíthatunk. Hogy amikor mi még nem is léteztünk, te már előre gondoskodtál a mi életünk felől. Nem csak a mi születésünkről, hanem a mi újjászületésünkről is. Köszönjük neked, hogy nem csak megteremtettél minket, de előre láttad, hogy mi milyen elesett állapotban leszünk, és előre gondoskodtál váltságról számunkra. Köszönjük, hogy a te fiadban új életet találhatunk. Egy olyan új életet, amely nem arról szól, hogy újra és újra és újra kell kezdeni, és újra meghalni, és újjá életni, hanem te egy olyan életet szántál nekünk, amely csupa fejlődés, amelyben új és új távlatok nyílnak meg, amelyben nem kell elkülönülnünk a világtól, hanem csak a világ szokásaitól, a világ gondolkodásmódjától, de a világban lévő embertársainktól nem. És te képes vagy, te hatalmas vagy arra, hogy még így is megtarts minket. Sőt, te hatalmas vagy arra, hogy belőlünk, akik olyan használhatatlanok vagyunk, belőlünk munkatársakat formálj magadnak. Fel sem tudjuk fogni, hogy micsoda kiváltság ez. Köszönjük neked, jó Atyánk, hogy te előbb szerettél minket, és hogy ezáltal olyan finoman és olyan szépen tanítasz minket lépésről lépésre, hogy viszont szeressünk téged és egymást. Szeretnénk megtanulni ezt a leckét, jó Atyánk. Szeretnénk valóban olyanok lenni, mint a te fiad volt itt a földön. Ezek között a körülmények között, és ezzel az emberi természettel. Ahogy őt soha nem tudta legyőzni sátán, hiszük, hogy minket is ugyanolyan győztesekké tudsz tenni, és hogy ezt már ma el tudod kezdeni a mi szívünkben. Hogy nem kell a jövőre várnunk, hanem ma kész vagy arra, hogy átformálj minket. Köszönjük neked a te szeretetedet Jézus nevében. Amen. Amen. Amen.